Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt itt a gazdasági növekedésről beszéltünk, a technológiai fejlesztésekről, a munkaerőről. Szóba került már a szakképzés, egy picit ide ugorjunk vissza. Ugye a duális képzéssel kapcsolatban van egy fontos kritika, hogy vajon mennyiben segíti a mobilitást a munkaerő, belföldi mobilitását is, akár az, hogyha egy szakmunkás egy adott cégben tanulja meg, hogy ott mit kell csinálnia. Nem lesz ez veszélyes?
Nézd, szerintem a teljes oktatási struktúra változott meg a 21. századra, és többek között a baloldali politikának ez az egyik nagy rákfenéje is, hogy a nagy ellátórendszerek nagy kérdéseit a technológia megoldatta, milyen érték ajánlatot tud tenni a választók felé a baloldal, de végülis nem azért jöttünk, hogy róluk beszélgessünk. Szakképzés tekintetében én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szakképzés ez egy híd legyen egy tanuló, egy munkás jelenlegi tudása és a következő munkahelye között. Ami nem azt jelenti, hogy ezen a hídon átmenve neki nem kell majd újabb hidakat megugrani a következő időszakban.
Sőt, szinte biztos, hogy kell.
Hiszen mondjuk azt, hogy 10-15 év múlva szinte evidencián tekintjük, megváltozik a teljes gyártó vagy ipari szegmens a világon. A kérdés az az, hogy hogyan ruházzuk fel azzal a képesítéssel, hogy ő viszonylag gyorsan képes legyen saját magát is átképezni. És azt gondolom, hogy az internet nyújtotta a lehetőségek világában, ez ma már nem kérdés. Ezt a képzési struktúrát olyan szinten kellett összép tolni, és a duális képzési rendszernek pont ez volt a lényege, hogy egy időben történik egy elméleti tudásnak az átadása és annak a gyakorlati kipróbálása. És ez folyamatosan kell, hogy változzon és alakuljon a jövőben is. Ez egy másfajta szemlélet. Az én szüleim abban szocializálódtak, meg az én szüleim generációja, az iskolából kikerülve elkezdtek valahol dolgozni, és lényegében ugyanazok a szakmai sztenderdekkel az aktív életüknek azt a 40-50 évét végig kísérte az a tudás, és az elegendő volt egy szinten tartás után. Most új és új tudásra van szükség, de ebben a lehetőségek is, ahogy ezt a tudást fel lehet venni, szerintem jelentősen megváltozott. A szakképzésben a klasszikus ilyen adóvevő oldalról áttevődik egy ilyen mentor és mentorált viszonyára, ahol a képzést nyújtó az inkább terelgeti ebben a tudásban a hallgatókat, és itt nincs más, mint a gyakorlatban alkalmazhatóság. A piacnál, a piaci szereplőknél az a tudás kapacitás rendelkezésre áll, ezt kellett összekapcsolni a szakképesítési vagy a szakképzés nyújtó intézmények működésével.
Sikerült ön szerint elérni azt az egyensúlyt, hogy ma mondjuk akik a szakmunkás képzésben vagy szakgimnáziumi rendszerben tanulnak, akár duális képzés keretében is, azok alapvetően megkapják azt a idegen nyelvtudást, informatikai ismereteket, amivel majd a következő hídon is át tudnak menni?
Szerintem jelentősen javult ez a helyzet, de ezt már kvázi a korábbi szinthez képest kompetenciaként hozzák magukkal. Tehát már szerintem, amikor belépnek a szakképző intézményekbe, akkor a alapkompetencia, ami ahhoz kell, hogy az informatikai eszközök használatán keresztül adaptálódni tudjanak egy új tudáshoz, az már alapkompetenciaként van bennük. Korábban ez nem így volt. Tehát én emlékszem még arra, hogy amikor kisiskolásként nekem a legalapvetőbb programozási ismereteket kellett megtanulni, és mondjuk nem volt még otthon számítógépünk. Ma már nincs olyan gyerek, hál' Istennek, társadalmi háttértől függetlenül, aki lényegében először akkor találkozna számítógépekkel, amikor bármilyen oktatási intézmény falain vagy kapuján belép. És ez egy olyan jelentős váltás, amit le kell tudnia képeznie, vagy le kell tudnia követnie a szakképzési rendszernek is. Megtettük azokat az alap csapásokat, ami szerintem a szakképzés jó irányba tereli, de ezt a munkát csak elkezdeni lehet befejezni. Nem véletlenül hangsúlyoztam a párbeszédet. Ha a piac és a kormányzati szereplők, az oktatási szereplők nincsenek így dialógusban egymással, akkor ez a munka el fog bukni. Ha ezt a munkát folytatjuk, amit 10-ben megkezdtünk, a piaci szereplők és az oktatási szakképzésben érintett fenntartó intézmények között, akkor ez pedig sikeres lesz.
Egészen biztosan van egy ágazat, amiről nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádió különböző műsoraiban is, ahol a munkaerőhiány már most komoly féket jelent. Nyilván nagyon sok ilyen ágazat van, de ugye az egyik legfontosabb az építőipar ezek közül. Mielőtt erről beszélnénk, ugye több döntés is érintett az építőipar, vagy próbálta segíteni az építőipar fellendülését. Mit gondol, hogy azok a változások, amik történtek a szabályozásban, az építéshatósági munkában, azok mennyire járultak hozzá ahhoz, hogy az építőipar elindult?
Szerintem jelentős szerepük van benne, de ez egy háromlábú szék, ahova kellett a gazdasági növekedésből létrejövő többletjövedelem, amit aztán itt lehetett visszafordítani céges, állami egyéb szinteken. Kellett hozzá egy teljesen új szabályozás, meg kellett hozzá az irányított fejlesztés politika, ami arra ösztönözte a vállalkozásokat, önkormányzatokat, magánembereket, hogy beruházzanak ebbe. És ennek a háromnak kellett az egyensúlyát felépíteni. Az építésügyi szabályozás az két területet érintett a miniszterelnökség, ebből a két szempontból fogta meg. Egyrészt mit kezdünk a meglévő építészeti örökséggel, amit hozunk magunkkal, és hál' Istennek itt komolyan értékekről tudunk beszélni, ezt hogyan tudjuk méltó módon kezelni. A másik oldalon hogyan tudunk olyan objektív szabályokat hozni, ami egyrészt garantálja, hogy ennek a generációnak az építészeti öröksége majd több évtized, vagy adott esetben évszázad lenyomatában is méltóvá válik az erődökhöz. Másrészt pedig funkcionalitásban és fenntartatóságban megfelelő keretrendszert teremt. Az építésügyi szabályozás lényegében a területrendezés, tehát az építésügyi szabályozás legmagasabb szintjétől, a helyrajzi számok akik meghatározott építési paraméterekig mindent megváltoztattunk, és alapvetően digitalizáltuk. Ennek köszönhetően ma egyrészt olcsóbb és gyorsabb építkezni. Az, hogy a közmű egyeztetés ma már nem papíralapon történik, hanem digitálisan, mind-mind abban az irányba hat, hogy ez könnyebb legyen és gyorsabb legyen. Adott esetben azt a kapacitást is részben sikerül ennek köszönhetően felszabadítani, amit át tudnak terelni az építőipar más területeire. De kérdésére válaszolva, a szabályok átalakítása csak egy aspektusa ennek, és nem a kizárólagos aspektusa.
Lesznek még ilyen lépések? Ugye mindig lehet csökkenteni a bürokráciát, mindig lehet egyszerűsíteni.
Abszolút, és terveink szerint mi ezt szeretnénk a továbbiakban is szélesíteni. Azt szeretnénk, hogy olyan szabályok legyenek Magyarországon, ebbe a keretrendszerek tekintetében azt gondolom a régiós szinten is jelen járunk, ami kizárja a szubjektív mérlegelésnek a feltételrendszerét, és mindenki számára pont azért tud elmozdulni egy olyan irányba, hogy az állam nem engedélyező hatóságként, hanem ellenőrző szervként jelenik meg, mert mindenkinek egyértelműen ki kell tudnia derülni abból a papírból, hogy mit lehet és mit nem lehet az adott területen építeni. Ipari ingatlanról beszélünk, közintézményről beszélünk, vagy akár magáningatlanokról. Objektív szabályok kellenek, amiket józan paraszti észre betartva végre le, vagy elolvasva könnyen be lehet tartani, és ez igazodási pontot is jelent.
Ugye, ha már egyszer az építőipar elindult, akkor az állam a saját oldalán, vagy a kormány a saját oldalán mit lát, mit tud tenni annak érdekében, hogy pusztán a munkaerőhiány miatt ne álljon meg. Nyilván egyrészt lehet hatékonyságot javítani, ugye azt mondta, hogy erre lesznek uniós, vagy vannak uniós források például, meg lehet fejleszteni, de amíg ezek a beruházások elindulnak, addig mit lehet tenni?
Nézem, ott tartunk, hogy 7 év kormányzást követően 12%-ról 4%-ra mérséklődött a munkanélküliség. Lényegében a teljes foglalkoztatás viszonyrendszeréhez közel vagyunk már, ami azt jelenti, hogy ha valaki adott esetben elveszíti a munkahelyét, akkor belátható időn belül, 1-2 hónapon belül újra el tud helyezkedni. Azonban figyelembe kell venni a realitásokat is. Ma Magyarországon még mindig vannak az országnak feltáratlan területei. Ez jelenti a délaföldi régiót adott esetben is, jelenti délaföld, Dunántúl, illetve az észak-kelet-magyarországi térséget. Itt azért még mindig szabad munkaerőkapacitásból jelentős mennyiség áll rendelkezésre. Olyan fejlesztés politikát kellett csinálni, lásd vidékfejlesztés, ahol pont azokat az embereket, azokat a társadalmi csoportokat tudjuk integrálni a munkavilágába, akik adott esetben generációkra visszamenőlegesen nem vettek ebben részt. Ezért meg kell találni, hogy mely területeken milyen típusú beruházásokat finanszírozunk. Amikor lefolytattuk azt a vitát 2014-15 fordulóján, hogy nagybirtok vagy kisközép-birtok támogatás politika, az többek között erről is szólt, hogy milyen társadalompolitikát tudunk építeni, hogyan tudunk munkát adni azoknak az embereknek, akik tényleg évekre, évtizedekre visszamenőlegesen nem tudtak dolgozni. És itt a mezőgazdaságban hatalmas felvevő kapacitás van, tehát fel kell tárni az országnak ezeket a részeit. Az új beruházásokat, működő tőkebevonást alapvetően meg kell próbálni ide koncentrálni, és el kell fogadni azt a tényt, hogy az ország az Budapestből és vidékből, Budapestből és 23 megyéjogú városban áll, és ezt a 23 megyéjogú várost kellett olyan szinten megerősíteni, hogy önálló gazdaságfejlesztési központtá váljanak. Ebben a Modern Városok program az azt gondolom egy kiváló lehetőség, 3400 milliárd forintnyi fejlesztés, jelentős többségében hazai forrásból finanszírozva. Most ezek azok az intézkedések, amelyek becsatornázhatják az amúgy majd még lévő, aktivizálható, de még nem aktív munkaerőkapacitást, és abban is jelentős tartalék van szerintem, hogy akár az állami, akár a piaci szférából az átképzéssel egyik helyről a másikra át lehessen ültetni embereket, de ott meg kell tudni mutatni az embereknek azt a perspektívát, hogy ma itt dolgozol, ennyit keresel, holnap ott tudsz dolgozni, ennyit kell, vagy ennyit kereshetsz, az átmenet ennyi időt vesz igénybe, és ezt ki, hogyan, mikor fogja lefinanszírozni, meg hogyan fog garanciákat adni erre.
Addig is, amíg ezek a csatornák beindulnak, hogy az építőiparból származik az a javaslat, de nyilván más ágazatokban is szóba kerülhet, hogy vendégmunkásokkal lehetne enyhíteni átmenetileg az azonnali munkaerőhiányt. Lehetne? Ez egy szabályozási kérdés.
Ez egy nagy kérdés. Szerintem a magyar munkaerőpiacnak vannak még belső tartalékai. a gazdasági minisztériumnak, akinek gazdasági stratégiai kérdéseket kell megválaszolnia, helyes, hogyha ha számol számtalan szenárióval, de a magyar kormányzat, illetve mi azt gondoljuk, hogy a magyar munkaerő tartalék még belföldön belül mindig megtalálható és mobilizálható.
Ugye nem csak az építésügyi szabályozás változott, hanem nagyon sok minden változott a területi közigazgatásban, hogy általában volt egy bürokrácia csökkentő program. Meddig jutottak ebben?
A bürokrácia csökkentés három oszlopra támaszkodik. Az egyik az, hogy milyen szabályokat kell betartani az állampolgároknak és a cégeknek. A másik az, hogy milyen intézményrendszeri hálózat szolgálja ki az előbbi két csoportot. És a harmadik, hogy hányan dolgoznak az államnak. Most a szabályok tekintetében 2014-15 fordulóján a miniszterelnökség 270 törvény kormányrendelet módosítását kezdeményezte és vitte végig a parlamenten, ami azt gondolom, hogy jelentősen csökkentette azoknak a szabályoknak a körét, amihez alkalmazkodni kell. Ennek következtében évről évre 10 millió forintot spórolnak meg a vállalkozások és a magánszemélyek is különböző illetékek, személyokmányok, útlevél, felsőoktatási jelentkezés, cégbírósági papírok, földhivatali dokumentumok lekérése, tehát olyan állami szolgáltatásokon, amelyet korábban súlyos 1000 forintokat kellett kifizetni. A másik kérdés az intézményrendszeri átalakítás. 1990 óta szinte mindegyik kormányzat meghirdette a bürokrácia csökkentést, aztán ebből az lett, hogy a minisztériumoknak a működési keretét karcsúsították, de közben egy olyan háttérintézményi rendszert hoztak létre, ami vízfejé nőtte a minisztériumok mögött. Mi ezt megszüntettük. Kérdés volt már ott az is, hogy a minisztériumnak van háttérintézménye, vagy háttérintézménynek minisztérium. És mi azt mondtuk, hogy egy nagyon világos struktúra kell, ezért a minisztériumi háttérintézménynek a számát jelentősen csökkentettük, és több mint 10 000-re csökkent az ott foglalkoztatottak létszáma is. Itt az volt a feladat, hogy három szintű rendszert hozzunk létre. A legfelső szinten vannak a minisztériumok, akik stratégiát alkotnak, a középszinten vannak a kormányhivatalok, 19 plusz fővárosi kormányhivatal, ahol beintegrálódtak a különböző szakigazgatási szervek és különböző nagy állami intézmények, és alattuk vannak a kormányablakok, 270 kormányablak, 197 járási és fővárosi kerületben. Tehát az állampolgár egy nagyon világos struktúrával találkozik. Hogy jelenik meg ez a hétköznapi gyakorlatban? 2016 már lezárt év. 2016-ban 12 millió egyéni ügy volt, emögött volt 10 millió 200 ezer állampolgári megkeresés, és ezeknek az ügyeknek a 85%-át 8 napon belül tudtuk lezárni. Ezt a munkát kell a továbbiakban folytatni. Ez működik, digitalizáljuk az államot, 2018 júliusára befejeződik a szélesávú internet hálózat építése. Az európai közösségben elsőként Magyarország lesz az első olyan tagállam, ami az ország összes helyrajzi számához el tudja vinni a 30 megabit per szekundum sávszélességű világhálót, ahol fel kell tenni azt a kérdést, hogy rendben van, ha ezt a hálózatot kiépítettük, milyen szolgáltatásokat nyújtunk digitálisan. Tehát a bürokrácia csökkentés első két pillérét maximálisan, a harmadik pillérét, a létszámkérdés, azt gondolom, azt kevésbé, de összességében a bürokrácia csökkentés sikerült fejezetében lezárni. Ez a munka pedig ugyanolyan, mint az építőipar vagy a szakképzési rendszer átalakítása, mindig lehet csinálni, és mindig lehet új célokat találni. A kérdés az volt, hogy hogyan lehet a magyar állam a versenyképesség támogatója, ahelyett, hogy annak az akadálya ma 2018-ban, 4 év, illetve 7 év kormányzás után, vagy 17-ben, azt gondolom, azt bátran kijelenthetjük, hogy ma inkább támogatja a magyar gazdaság versenyképességét, a magyar társadalom és a magyar állam versenyképességét maga az állami szerkezet, mint ahogy ezt támogatta 2010-ben, vagy akár 2014-ben.
Mik lesznek a következő lépések? Tehát mi az, ami fölkerülhet a világháról, mi az, amit a jövőben digitálisan lehet majd elintézni? Megvannak-e már a konkrét elképzelések?
Nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Benchmarkokat kell nézni. Az Egyesült Államokban például számtalan gépjármű ügyintézéshez vagy személyokmány cseréhez nem kell személyesen megjelenni az illetékes állami hivataloknál, hanem ezt online is meg lehet oldani. Mindig felmerül a kockázat, hogy milyen kockázatot hordoz az magába, hogyha nem igényel személyes megjelenést, és milyen visszaélési kockázat van. Itt különböző ügytípusok esetében ezt be kell tudni azonosítani, ezen dolgozik a belügyminisztérium, a fejlesztési minisztérium, illetve a miniszterelnökség közösen, hogy beazonosítsuk azokat az ügytípusokat, amiket át tudunk terelni. De kétségtelenül meg kell hagyni annak a lehetőséget, hogy azok az állampolgárok, akik jobban szeretnek a személyes ügyintézés keretében működni, azoknak legyen lehetőség az állammal személyesen találkozni, de az a vállalkozás mondjuk, aki tényleg az üzletekkel vagy akar foglalkozni munkaidejében, az azt csinálja ezt akkor, és mondjuk az adóbürokráciához kapcsolódó ügyintézési folyamatait, ez pedig végezze el este akkor, amikor már a saját munkaidején túl van, és amikor erre ideje van. A lehetőségét kell annak megteremteni, és az ösztönző rendszerét kell bevezetni az állami működési gyakorlatba, hogy az állampolgárok és a cégek nehogy, nem azt mondom, hogy rá legyenek kényszerítve, de érdekelté legyenek téve abban, hogy inkább az online megoldásokat válasszák. Nincs például ügyintézési vagy postázási határidő ebben az esetben, hanem azonnal, amilyen egy információt, vagy amilyen információt kérünk az állampolgártól, vagy nyújtunk felé valamilyen típusú rendelkezést, akkor az azonnal egy időben jelenik meg. Az EU-s fejlesztési források működtetésében ezt a rendszert 2014-15 fordulója óta lényegében működtetjük, és több mint 80%-kal csökkent az adminisztratív hibából fakadó ügy problémáknak a száma. Ezt kell átültetni. Ezt meg kérdés nagyjából jövő év tavaszán meg fogjuk tudni válaszolni, hogy melyek lesznek azok az ügytípusok, ahol ezt érdemben lehet kezelni.
Mérték azt egyébként, hogy ahogy bizonyos ügyek átkerültek a digitális térbe, vagy átkerültek a digitális térbe is, tehát hogy lehetőség nyílt erre, mennyire kedveltük ezt mi állampolgárok? Mármint, hogy mennyire tértünk át, mennyire gyorsan váltottunk erre?
Lassan általában, mert minden ilyen típusú új intézkedéssel szemben van egy kezdeti fenntartás, de ez például az elektronikus személyigazolványok bevezetésével egy olyan történet volt, amit az elején nagy szkepszis fogadott, azóta rohamosan megugrott az igényléseknek a száma, most meg az a kérdés vetődik már fel, hogy rendben van, akkor milyen szolgáltatásokat tudunk rátölteni. Tehát ez az én meglátásom, vagy prognózisom alapján, de ez nem egy lineáris vonal lesz, de exponenciális kiugrás lesz a következő időszakban. Kész vagyunk a hálózattal jövő év közepén, akkor attól kezdve én drasztikus változást várok ettől, és azt gondolom, hogy ez pont, hogy olyan korosztályok irányába is nyithatja ki az állam működését, akik a legszkeptikusabbak az állam működésével, pont a fiatalabbak, akik már alapvetően ahhoz vannak hozzászokva, hogy minden típusú ügyintézést, akár az online bankolástól kezdve az egyetemi, vagy akár a középiskolai adminisztratív kötelezettségek mind online rendszerben intézik, oda be kell tudni vinni az államot, és meg kell tudni mutatni azt, hogy az állami szolgáltatás is lehet versenyképes. Itt 18 közepén várható a fordulópont.
Hogy kezdem ugyanezt, hogy ez hathat visszafelé? Tehát, hogy elképzelhető, hogy minél több ügy kerül át a digitális térbe, minél több mindent intéznek el a magyar állampolgárok digitálisan, ez az intézményi rendszerre is foghatni?
Tehát nyilván... Kell, hogy hasson. Nem működhet egy digitalizáció előtti intézményrendszeri modellben a digitalizációt követő intézményrendszer.
Ez csak egy méretkülönbséget fog jelenteni?
Nem, szerintem a munkaszervezési kérdés is jelenteni fog, hiszen hogyha digitálisan például ma egy klasszikus hivatali ügyintézés 8 és 4 óra között működik, hogyha áttérünk a digitális ügyintézésre, ahol azt mondjuk, hogy ez 0-24, akkor értelemszerűen a fogadó oldalon is ezt a fajta kapacitást kell kialakítani. Tehát szerintem ezt le kell, hogy kövesse az az állami szerkezet is, ami kiszolgálja a választópolgárokat. Tehát egyoldalú kommunikációs csatornát nem érdemes így nyitni, tehát az államnak is alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy milyen fajta igények jelennek meg az állampolgárok oldaláról.
Ez egy nagyon távoli jövő?
Nem, szerintem ez egy-két éven belül realizálható jövő. Mi többek között azzal a szándékkal is kérünk felhatalmazás 2018-ban, hogy azért egy elég komoly eredmény van, a bürokrácia csökkentés van a hátunk mögött, de ezt a munkát még nem tudtuk, vagy nem is lehet talán befejezni, ezt folytatni lehessen. Az eredmények azok szerintem azt igazolják, hogy mi eredményekre alapozva kérhetjük ezt a felhatalmazást.
De alapvetően az állampolgárokat érintő ügyintézés került a digitális térbe. A vállalkozások számíthatnak arra, hogy a mainál lényegesen több mindent intézhetnek elektronikusan, akár az adóhivatal, akár különböző hatóságokkal?
Igen, itt egyenként kell minden ügytípust figyelembe venni. Többek között az elektronikus árukövetési rendszer bevezetés, azok már mind ebben az irányba mutatnak. Tehát szerintem nincs olyan állami és céges reláció, ahol ezt a kérdést nem kell feltenni, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűbbé, átláthatóbbá tenni, és nem utolsó sorban felhasználó barátabbá. Tehát hogyan tud az állam valóban abból az attitűdből kilépni, hogy uralkodik az állampolgárok felett, átlépni abból, hogy szolgáltat az állampolgároknak. Ha megnézi az ügyféle elégedettséget, például a kormány ablakokban elvégzett állami szolgáltatásokkal szemben, az azt megelőző időszakkal szembeni elégedettséggel összehasonlítja, akkor ma ég és föld a különbség, és ma azok az állampolgárok, akik a kormányhivatalokban, a kormányablakokban végzik ügyes-bajos dolgaikat, azok egy nagyon jelentős minőségjavulást tapasztalnak, ezt tovább kell vinni. Ugyanúgy kell működnie e tekintetben az államnak, mint egy bármilyen nagy cég ügyfélkezelési rendszerének, ahol tipizálható problémákkal találkozik az ablak belső oldalán ülő, és tipizálhatóan megadott munkafolyamatok elvégzését követően tudja az ügyfél elégedettséget. Még ahol azt látja az ügyfél, hogy az állam megoldja a problémáit, nem pedig növeli azoknak a számát.
Mit volt nehezebb átalakítani, a struktúrát, megteremteni a digitális teret, ahol ezeket az ügyeket el lehet intézni, vagy biztosítani ehhez a digitális ügyintézési helyhez, például a kormányablakokhoz a munkaerőt? Ezt azért kérdezem, mert az imént azt mondta, hogy nyilván az intézményrendszernek is, nyilván személye összetételben is át kell alakulni egymáshoz.
Ez két más típusú kihívás. Az egyik az első kérdésére adott válasz.
Az egy technikai kérdés. Egy
technikai és pénzügyi kérdés. Van elegendő forrásunk, meg tudjuk-e venni azt a rendszert, ami a legmodernebb tekintetben vagy sem. Az egy pénzügyi kérdés. Az ország pénzügyi teljesítő képessége ennek a lehetőséget az elmúlt években megteremtette. A másik kérdés az, hogy hogyan tudunk egy más logikára felállt állami közgatást teljességében átformálni. Szerintem ez hosszabb idő, de ebben abszolút pozitív jeleket látok. És ez a legegyszerűbb szintről beszélve, a kormányhivatali ügyintézéstől, kérdezzenek meg egy embert, hogy ma, aki kijön egy kormányhivatal, vagy egy kormányablakból, mi a személyes tapasztalata a 7 évvel ezelőtti, meg a jelenleg éges volt a különbség, és ezt kell tovább növelni. Nagyon fontos, hogy az állami kapacitásokat olyan szinten fejlesszük fel, amit az állampolgárok le tudnak követni. Tehát itt nagyon fontos, hogy együtt fejlődjünk és visszacsatoljunk. Amikor mi a kormányhivatali vagy a kormányablakok rendszerét felépítettük 2014-15-ben, akkor az volt az egyik szempontrendszer, hogy mindig kérdezzük meg a ügyfeleket, hogy mit gondolnak arról, hogy ez a rendszer jobb, rosszabb, hogyan lehet javítani. És ezekből a visszajelzésekből fejlesztettük folyamatosan ezt a rendszert. Büszke vagyok azokra a kollégákra, akik ezt nem kis kényszenvedés árán végigcsinálták.
Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A beszélgetést visszahallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. A műsorral készítésében Szatmári Katalin felelőszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.